Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Dumanics András, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Javában zajlik a kínai kommunista párt tisztújító kongresszusa. A küldöttek meghatározzák Kína következő 5-10 évének fejlődési irányát is. Az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint a kongresszust megelőző korrupciós botránysorozat a hatalmi küzdelem része. Herceg Zsolt kérdezte Matura Tamást, a Magyar Külügyi Intézet munkatársát.
Miután a kongresszus eredményeit és az újonnan várhatóan megválasztott vezetőknek a nevét elég hosszú ideje ismerjük, azt gondolom, hogy nagy meglepetésre ugye nem lehet számítani, és ebből kifolyólag a jelentőségét is már előre beáraszták a piacok. Tehát még nem lehet ilyen szempontból az amerikai elnök választáshoz hasonlítani, ahol kétesélyes ugye a helyzet és egy hirtelen változás azért annak valóban világra szóló hatásai lehetnének, amire nem lehetett korábban számítani. Ilyen szempontból a kínai vezetőváltás más jellegű azért.
Csak a nevek változnak, vagy valami más is?
Egyfelől persze a nevek változnak. Ugyanakkor a kínai vezetőváltásnak az egész rendszere, a folyamata az úgy van kitalálva, hogy túl nagy változás ne is lehessen végrehajtani. Nem csak az elnök és a miniszterelnök személye az, amelyik meghatározza az ország irányát, hanem egyrészt van egy 12. ötéves terv, ami ugye jelenleg 2011 és 15 között határozza meg az ország fejlesztési irányát, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt. Ez továbbra is érvényben marad. Ráadásul Kínának a vezetés nem ennek a két embernek a kezébe van egyedül, hanem egy tágabb grémiumnak, és itt leggyakrabban ugye a Kínai Kommunista Párt politikai bizottságának állandó bizottságát szoktuk emlegetni, ahol a 9 legbefolyásosabb kínai politikus az, akik az ország irányvonalát meghatározzák, legtöbbször ráadásul konszenzusos alapon. Harmadrészt ugye most a következő héten kerül átadásra a pártfőtitkári funkció, mint az egyik legfontosabb, utána jövő év elején valamikor tavasszal az államelnöki és a miniszterelnöki pozíció, majd végül, de nem utolsó sorban az azt követő hónapok valamelyikén a Központi Katonai Bizottság elnöki pozíciója is átkerül az új vezetőgarnitúra kezébe. Na most pont ebből a fokozatos hatalomátadási folyamatból is következik az, hogy nagyon hirtelen változásra nem lehet számítani, hiszen az előző vezető garnitúrának a befolyása hivatalos formában is még hónapokig, sőt akár egy évig is, másfél évig is fennmarad, az informális befolyásuk viszont utána akár még egy évtized múlva is éreztetheti hatását.
A külföldi sajtóban sorra jelennek meg leleplező tudósítások a kínai pártelit mesés vagyonáról. Ennek a vagyonnak a mértéke finoman szólva sincs köszönő viszonyban mindazzal, amit a kínai szocializmus eszméje követendő példaként hirdet. Lehet ennek hatása a kínai párt vezetésre?
Olyan szempontból már látszott is ez a hatás, hogy a kínai kommunista párt hivatalos orgánumai szerint a legfontosabb közellenség tulajdonképpen a korrupció, illetve a legfontosabb feladat a kínai kommunista párton és az állami vezetésen belül is az ellen való küzdelem. Ennek az egyik lehetséges módozata, hogy a korrupciós vádakat a kínai kommunista elit tagjai egymás ellen is, mint fegyverként fel tudják használni. Idén januárban tört ki a Pószi Láj, azaz az egyik legbefolyásosabb kínai politikus körül az a botrány, amikor is az ő rendőrfőnöke Chongqing városának, ugye a pártfőtitkáráról van szó, a menedékjogot kért az Egyesült Államok egyik konzulátusán. Pószi Láj feleségét az elmúlt hónapokban börtönre ítélték, tartományi pártfőtitkárt is bíróság elé fogják állítani a közeljövőben. Ez valójában a közelgő hatalomátadási folyamathoz kapcsolódóan egy belső, a kommunista párton belül zajló hatalmi harcnak vagy hatalmi leszámolásnak a része, miközben persze a hivatalos vádak azok a korrupcióról szóltak. A legutóbbi esetben, ez pont ezen a héten történt, ugye a legköszönő kínai miniszterelnök Wen Jiabao kért saját maga ellen egy vagyonosodási vizsgálatot, amikor ugye felröppentek azok a hírek, hogy a családja az elmúlt pár évben miniszterelnöksége alatt több mint 2 milliárd dolláros vagyonra tett szert. Én azt gondolom, hogy ezeknek nagyon nehéz utána járni, de azt is gondolom, hogy akik a hatalom közelébe vannak, azokat azért sokszor hatalmába kerítheti valamiféle nyereségvágy.
Matura Tamást, a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották. A világ haderő egyensúlyát nem borítja fel, de az Egyesült Államok érdekeit sérti, hogy Kína 2 éven belül nukleáris rakétákat telepíthet tenger alattjáróira, állítja a biztonságpolitikai szakértő. Tálas Péter szerint nem véletlen, hogy az erről szóló jelentés is egy amerikai bizottság munkájának eredménye. Sánt András interjúja.
Azt gondolom, hogy ez egyelőre főként jelképes kínai modernizáció, és beletartozik egyébként abba, amit Kína, fogalmazunk úgy, hogy az utóbbi időben tesz, a bombázóit is felszerelte. Azért itt azt világosan kell látni, hogy Kínának jelenleg összesen 3 darab olyan ballisztikus rakétahordozásra is alkalmas nukleáris tengeralattjárója van, amiről szó van. Ezzel szemben az Egyesült Államoknak 14 van, Oroszországnak 12, és van 4-4 darab Nagy-Britániának és Franciaországnak, akkor azt látjuk, hogy e tekintetben nem szabad azért ezt eltúlozni. Azt viszont kétségtelen hozzá kell tenni, hogy bizonyos erőegyensúly átalakulás végbe mehet ennek következtében Kína közvetlen környékén, ami nyilvánvaló nem éppen jó hír az Egyesült Államoknak.
Feltételezem, az sem véletlen, hogy amerikai forrásra támaszkodunk most is, amikor erről a hírről beszélünk.
Természetesen, és hát még egy nagyon fontos dolog van, hogy a nagy kérdés az, hogy erre hogyan válaszol mondjuk az Egyesült Államok.
Jelen pillanatban kik a fegyverkezési verseny legfontosabb szereplői a világban, illetve hát például egy ilyen fegyverkezéssel ingattaggabbá válik-e a világ békéje?
Ami a fegyverek potenciális erejét illeti, ott megkérdőjelezhetetlen az Egyesült Államok nagy hatalmisága, amit globálisnak is nevezhetünk. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok ma az egyetlen olyan katonai hatalom, amely képes saját területétől távol levő helyszíneken huzamosabb ideig zajló háborúkat viselni. Erre az összes többi regionális hatalom nem képes. Tehát az Egyesült Államok után vannak úgynevezett regionális katonai hatalmak, ilyen Oroszország, ilyen Kína. Ez a két ország területileg, demográfiailag és katonailag olyan nagyságú, ami biztosítja azt, hogy a közvetlen környezetükben meg tudják akadályozni akár az amerikai előrenyomulást is. A többiek, tehát az európai nagyhatalmak, azok hát nem tartoznak regionális nagyhatalom közé. Magam sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió maga sem katonai nagyhatalom, gazdasági értelemben feltétlenül viszont.
Tálas Péter biztonságpolitikai szakértőt hallották. Különleges felügyeletet megkövetelő létesítménynek minősítette a tavaly nukleáris balesetet szenvedett fukushimai atomerőművet a Japán Atomenergiai Hatóság. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy az energiaimportra szoruló Szigetországban hatalmas veszteségeket jelent a kiesett erőmű kapacitás. Sánta András interjúja.
Én ahogy látom, ez egy teljesen új elem a japán szabályozásban, és hát nem egy a nemzetközi szakmában bevett fogalomnak az alkalmazásáról van itt szó. Egyébként sajnos eléggé vázlatosak azok az információk, amelyek hozzáférhetőek jelenleg erről, de én azok alapján úgy érzékelem, hogy azért vezették ezt be, hogy adott esetben a jelenlegi szabályokon túl is a hatóság be tudjon avatkozni a fukushimai egyes telephelyen. Tehát szerintem ez egy szorosabb kapcsolatot és egy közvetlen felügyeletet jelent.
Reális számnak tűnik az, hogy csak nem 100 milliárd eurónyi japán jenbe kerül majd a fukushimai atomerőműnek a sugármentesítése?
Nem tudom, nincs-e benne az, hogy esetleg ugye itt kormány támogatást várnak. Nekem nagynak tűnik ez a szám.
Ugye arról is szó van, hogy a japán állam 1000 milliárd jenes tőkeinjekciója cserébe több mint 50%-os részesedést szerzett a vállalatban, hogy megmentse a csődtől. Ezek szerint látnak jövőt a nukleáris energiában Japánban?
Kicsit árnyaltabb ez a probléma, ugyanis arról van szó, hogy a TEPCO-nak, mint villamos energiatermelő társaságnak nem csak atomerőművei vannak, tehát őnek van kb. 17 gigawattnyi atomerőmű kapacitása és 37 gigawattnyi fosszilis kapacitása. És a TEPCO-nak a villamosenergia termelési portfóliójában az atomenergia nagyjából egyharmadot képviselt. Na most ez a fontos egyharmad, ez kiesett. Csak ugye Japán nagyon súlyosan importra szorult, tehát ő minden energiahordozót gyakorlatilag importál, és most olyan erőműveket kell nagyobb hatékonysággal, nagyobb kihasználással alkalmaznia, amelyek drága üzemanyaggal működnek. Én azt gondolom, hogy a TEPCO az hosszú távon életben fog maradni, nagyon fontos régiót lát el energiával, és nyilván szükség van erre a villanyra. Az állam pedig valószínűleg azért kell, hogy beszálljon, hogy egyáltalán ebben a gazdasági helyzetben lábon tudjon maradni, és aztán valamikor ők azért azt tervezik, hogy újra nyereségessé tudják tenni a termelést, amihez valószínűleg persze a villamosenergia árának az emelésére is szükségük lesz.
És akkor végül még csak annyit, hogy mennyire intenzív az atomenergia ellenes közhangulat Japánban?
Nagyon intenzív, de hát ez teljesen érthető is ezután, a krízis után.
A Szódi Attilát, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatóját hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.